Mielőtt elkezdjük, öntsünk még egy kicsit ebbe a mennyei kehelybe, jó? Mennyei atyám, hálát adok neked én is, Uram, a názareti Jézus nevében a mai alkalomért. Köszönöm, Uram, ezt a friss szellemet, amit érzek, Uram, magunk körül, Istenem, hálát adok, atyám, és nem akarok, Uram, a külső körülményekre nézni, és nem akarok arra se nézni, ami a világban van, Istenem. Semmire nem akarok nézni, Uram, egyedül te rád, és köszönöm, Uram, hogy te velünk vagy, itt vagy, közöttünk vagy, megszólítasz bennünket mai napon is az igén keresztül. Atyám, köszönöm ezt neked. Köszönöm, hogy a szellemed által ma felfrissítesz minket, és változtatsz rajtunk. Köszönöm, Uram, Jézus nevében. Amen. És akkor most vágjunk is bele a közepébe, jó? Találjátok ki, hogy melyik ige szakaszhoz fogunk lapozni. A Máté 25-höz, és akkor Krisztián fog nekem segíteni, és akkor a Máté 25-ből az első 13 verset olvassuk fel. Olvashatod azt is, Szent Károlit.
Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ama 10 szűzhöz, akik előjövén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, ím hol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. Az eszesek pedig felelték mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak vala, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezárraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nekünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Amen.
Valószínűleg egy pár dologra vissza fogok utalni, amiről Klaudia is beszélt, de ezt megelőzően hadd mondjam el nektek, hogy engem is nagyon megragadott ez az elmúlt két üzenete, hiszem, hogy az Úrtól volt, amiket Klaudia elmondott, és bennem nagyon határozott a meggyőződés az, hogy ezt az üzenetet kell folytatni, úgy hiszem, hogy ezen a héten is, és a jövő héten is. És azokról szeretnék beszélni, nem tudom, hogy miről fog sikerülni, ezt majd a Szent Szellem eldönti, ahogy megsegít engem, de szeretnék azokról beszélni, amiket Istentől én kaptam ezzel a példázattal kapcsolatosan az elmúlt két hét alatt. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy én tudom, hiszen olvastam erről én magam is sokféle magyarázatot erről a tízszűz példázatáról, és tudom azt is, hogy ebben a példázatban lévő vagy szereplő jelképeket, szimbólumokat, ezeket megpróbálja mindenki különféle módon magyarázni, ahogy éppen érzi, hogy magyaráznia kell, és nem mondom azt, hogy ezek a magyarázatok nem lehetnek jók, biztos, hogy van ezekben nagyon-nagyon sok jó, én is olvastam nagyon sok jót, de ugyanakkor azt is mondom, hogy nyilvánvalóan, hogy ezeket a magyarázatokat sem lehet mindig olyan szempontból készpénznek venni, hogy Tudjátok ti is, hogy a Szent Szellem az igéket minden korszakra aktualizálja. És tulajdonképpen én azt gondolom egyébként, és ezt a nem csak én gondolom ezt így, hála Istennek, hanem nálam sokkal komolyabb emberek is ezt gondolják, hogy minden korszak, tehát hogyha olvasol egy igét, akkor az minden korszak szentjei számára szól. Tehát amikor olvasod azt, hogy az Antikrisztus eljött, mert sok Antikrisztus támad, ugye ezt János leírta már 2000 évvel ezelőtt, ezt minden korszaknak a szentjei, ezt az igét az ő számukra a Szent Szellem aktualizálta valamilyen módon. És ők abban az adott korszakban, amiben éltek, az az ige segített nekik abban, vagy azon az igén keresztül az Úr segített nekik abban, hogy el tudjanak igazodni abban a világban, ahol éppen éltek. És ugyanezt gondolom a tíz szűz példázatával kapcsolatosan is, hogy most, amikor, mert egyébként bizonyos jelképeknek a magyarázatába én is bele fogok menni, akár akarom, akár nem. Tudom, hogy Klaudia is magyarázta, hogy mit jelenthet az olaj, a lámpás, stb. És én egyet is értek ezekkel a magyarázatokkal. De ő is elmondta, és én is elmondom azt, hogy ugyanakkor nyilvánvalóan, hogy ezeket a magyarázatokat nem lehet és nem is szabad dogmatikusan értelmezni. Tehát, hogyha valaki, ugye ez a tanítás fel fog kerülni majd az internetre, és a 100 év múlva egyáltalán lesz még Európai Unió, és nem egy iszlám állam lesz helyette, ahol mindent betiltanak, se internetezni nem lehet semmit. Tehát, ha egyáltalán lesz még Európai Unió, meg lesz még internet, és esetleg egyáltalán lesznek valakik, akik ezeket a tanításokat, mint egy jó örökséget, tovább viszik és hallgatják és odaadják más keresztényeknek, akkor innen, onnan 100 évre visszatekintve innen az időből üzenem nekik, hogy ne a mi időszámításunk szerint magyarázzák a tíz szűz példázatát, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem ezt akkor ő nekik majd aktualizálja. És nekünk is ugyanezt kell tennünk, tehát most, amikor foglalkozol ezzel a példázattal, akkor nagyon kérlek téged, hogy ne az 500 évvel ezelőtti tanításokat vedd elő ezzel kapcsolatosan. Nem rosszak azok a tanítások, nagyon jók. Én olvastam Calvintól és egyéb más személyektől mindenféle magyarázatokat, tanításokat, és amikor olvastam, akkor fantasztikus volt, éreztem a mennynek a légkörét. Calvin, akivel nagyon sok mindenben nem értek egyet, és mégis mikor olvastam egy írását pont az elmúlt hetekbe, akkor egyszerűen éreztem, hogy a mennynek a légköre vett körül, ahogy olvastam. De azt is éreztem, és azt is éreztem, hogy igen, sok mindenben aktuális, tehát az idő, mintha nem is állt volna meg, mintha minden ugyanaz lenne. De voltak esetek, amikor azt is éreztem, hogy amiről ő ír, az egy 400-500 évvel ezelőtti időre, korszakra vonatkozott, amiből levonhatunk bizonyos tanulságokat. De ne felejtsétek el, hogy a kijelentések mindig egymásra épülnek. Kijelentésre kijelentés épül, és arra is épül kijelentés, és a világosság által látunk újabb világosságot, és azáltal megint újabb világosságot. Tehát mi 2015-ben élünk, és nem biztos, hogy nekünk az 1525-ben írt tanítások szerint kell élnünk, ami nem azt jelenti, hogy nem az Úrtól voltak azok a tanítások, hanem azt jelenti, hogy abban az korszakban, abban az időszakban is éltek szentek, akik átmentek kihívásokon, nehézségeken, próbákon, és abban a korszakban is olvastak Bibliát, és a Szent Szellem bizonyos igéket aktualizált nekik arra a korszakra, ami őket megsegítette, hogy győztesen át tudjanak menni azokon a próbákon. De testvérek, utána jöttek újabb keresztények, akiknél már nagyobb világosság volt. Az ördög ugyanaz volt, de a kihívásaik bizonyos tekintetben másmilyenek voltak. Például csak egy példát mondok, például az 1700-1800-as években már nem olyan volt a keresztény üldözés itt Európában sem, mint a középkorban. A középkorban még embereket öltek meg. Az 1800-as években már a keresztény üldözés nem annyira így ment, voltak helyek, ahol így mentek, akkor is természetesen, de például a nyugati világban már az 1800-as években és az 1900-as évek elején a keresztényeket már nem karddal üldözték, hanem papírral és tollal, ceruzával, tintával, nyomdai eszközökkel, ami azt jelenti, hogy például megjelentek az úgynevezett bibliakritikusok, akik ízekre szedték a Bibliát, és megpróbálták bebizonyítani, hogy nincs is természet feletti. A középkorban ez nem volt vita, hogy van-e természet feletti vagy sem. A középkorban azon ment a vita, hogy kik állnak úgymond az igazság oldalán. És volt egyfajta kereszténység, aki azt állította magáról, hogy ő a kereszténységnek az egyedüli letéteményese, és volt egy másik csoport, akik pedig azt mondták, hogy újjá kell születni, be kell töltekezni Szent Szellemmel, és ez volt az a csoport, aki generációról generációra úgymond kihívást jelentettek a hamis egyház számára, az ő számukra meg a hamis egyház jelentett kihívást. És mivel a hamis egyház mással nem tudta igazolni úgymond az ő igazságát, ezért karddal és egyéb más eszközökkel voltak úgymond kénytelenek az ő igazságukért harcolni, ami egy nagyon gonosz igazság volt, úgymond egy ördögi hazugság, inkább így mondanám. De ha például egyháztörténelmet olvasol, és hiteles egyháztörténelmet, akkor látni fogod, hogy ott a természetfeletti kérdés az nem volt vita, nem volt biblia kritika a középkorban. Ez a 18.-19. században kezdődött el, a felvilágosodás után lett bibliakritika, egészen más módon indult el, úgymond a kereszténységnek a lejáratása, és nyilvánvalóan, hogy akkor a Szent Szellem másfajta igéket, vagy ugyanazokat az igéket, de más módon mutatta meg az élő hitű keresztényeknek, hogy hogyan tudják legyőzni azt a fajta hitetlenséget, ateizmust, materializmust, Isten tagadást, ami akkor kezdett kialakulni. Most itt vagyunk 2015-ben, és én most azt a következőt látom. Kétfajta választási lehetőség előtt állhatunk. Vagy hitből élünk, vagy félelemből. Azt gondolom, hogy ez a két lehetőség van. Vagy hit alapján éljük az életünket, vagy félelem alapján. Nincs más. És egyébként a félelem is egy hit, egy negatív hit. Ezért én azt gondolom, hogy most nem, tehát értsétek meg, arra akarok csak visszautalni, hogy például csak egy példát mondok. Ugye a középkorban például a puritánok nagyon sokat beszéltek a bűnbánatról, szentségről, stb. És ezek igaz dolgok, ezek Istentől való dolgok. De a mai üzenet az, hogy Istennek az az akarata, hogy te ne egész életedbe bűnbánatot tartsál, érted? Hanem az az akarata, hogy miután bűnbánatot tartottál, elhidd és elfogadd azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van, és aki benned van, az legyőzte a bűnt, és ezért ő általa te is legyőzöd a bűnt. És Isten azt akarja, hogy tovább lépjél, és lépjél föl például abba a pozícióba, hogy te most fönnülsz a trónon. Benne vagy egy mennyei pozícióba. Eleve már ez a mennyei pozíció már győztes minden tekintetben, tehát a bűn tekintetében is győztes. Ebben a pozícióban te meg vagy áldva minden áldással a szellemiekben, a mennyekben, a Krisztusban. Ebben a pozícióban te már rendelkezel ígéretekkel. És ebben a pozícióban nem egész életünkben bűnbánatot tartunk. Ez nem azt jelenti, hogy mi azt mondjuk magunkról, hogy mi már aztán vagyunk valakik, hanem azt mondjuk csak magunkról, hogy szellemben, nyilvánvalóan, hogy az újjászületés által Istentől hatalmat kaptunk, Istentől pozíciót kaptunk, Istentől lehetőséget kaptunk, Ugyanakkor nyilvánvalóan, és ez egyértelmű, hogy a megszentelődésnek a folyamatán át kell menni, ez itt megy végbe a lelkünkben, itt ezen a földön, de a megszentelődésbe is csak eleve már a szentségnek a pozíciójából tudsz belelépni, érted? A megszentelődés is már eleve csak úgy tud menni a te életedbe, ha elhiszed azt, hogy te ki vagy Krisztusban, hiszen ha nem hiszed el, akkor nem is tudsz megszentelődni, ez a lényeg az egészben. Ezért már tehát értsétek meg, tehát ebben a korszakban, ebben az időszakban nem bizonyos igéket, sőt azt gondolom, hogy az egész Bibliát nem értelmezheted minden szempontból úgy, mint 400-500 évvel ezelőtt, mert a manna az mindig friss, ami a mennyből jön, az mindig friss, de nagyon érdekes, hogy ami friss van, az ugyan látszólag ellen mondhat annak, amit Isten régen mondott, de a valóságban mégsem mond ellen. Ezért például csak még egy dolgot hadd mondjak. Itt van ez az utolsó idők témája, ami mindig felszokott jönni különböző helyeken, felekezetekben, egyházakban, stb. Én a következőt gondolom ezzel kapcsolatosan. Óriási hibát követünk el akkor, hogyha az utolsó időkből csak a negatív oldalt ragadjuk ki. Ugyanis például az Ézsaiás 60-at, ha nézed, az Ézsaiás 60 azt mondja, ugye, azt ott mondja, hogy kelj fel, világosodjál, stb. Ott mondja fantasztikus igéket, és azt mondja, hogy sötétség borítja ugye a nemzeteket. Ugye ez a negatív oldal. De azt mondja, hogy de te fölötted ragyogni fog az Úr. Ez a pozitív oldal. És valahogy én úgy gondolom, hogy az utolsó időket így kell látni, egyszerre kell látni, hogy igen, sötétség borítja a nemzeteket, de testvérek, mi világosságban vagyunk. De testvérek, mi bennünk maga a világosság lakik. És ezért mi magunk is világíthatunk, és világítanunk kell ebben a világban. És a probléma ott van, és így itt szeretnék rátérni akkor erre a mai üzenetre. Én a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy szentségtelen sírás. A szentségtelen sírás. És majd a végén meg fogjátok érteni, hogy én mit értek ezen. A probléma következő. A probléma az, hogy ugye mikor itt látjuk ezt a Máté 25-öt, és Klaudia is kitért erre, hogy itt egy rendkívül furcsa példázatot olvasunk, az ember elolvassa, és azt gondolja, hogy tiszta káosz az egész. Először is van egy vőlegény, és van annak 10 mennyasszonya, úgymond, aki most egy, tudjuk, hogy ez mennyasszony az egy, de ugye most nyilvánvaló, hogy ez egy példázat. Itt 10-ről olvasunk. Maga a vőlegény elkésik a saját esküvőjéről. A mennyasszonyok is így vagy úgy vannak elkészülve, az egyik az úgy valahogy el van készülve, a másik az úgy csak úgy, hogy éppen, ugye, hogy még olaj is alig van a lámpájába. Az esküvő, ugye mivel késik a vőlegény, ezért éjfélkor fog elkezdődni, szóval ez egy rendkívül furcsa az egész, és az ember elolvassa, és azt mondja, tiszta káosz ez az egész, tiszta káosz. Egyébként mondok még egy ilyen káoszos sztorit, ez a tékozló fiúnak a története. Ott is a fiatalabb kikéri az örökséget, elmegy és eltékozolja. És az atya az simán odaadja neki. Utána ugye a tékozló fiú megtér, visszajön, megjelenik az idősebb testvér, a bátyja, és gyakorlatilag megkorholja a saját atyát. Tehát ez az ókorban, ezt tudnotok kell, az ókorban ez teljesen elképzelhetetlen volt, hogy a fiú oda megy az apjához, és gyakorlatilag beszól neki. Beszól neki. Ez az ókorban, ma ezt ugye nem tudjuk elképzelni, mert olyan történeteket hallunk a híradóból, hogy a fiú megölte a saját apját, meg lerúgta a veséjét, meg levágta a fejét, meg mit tudom én. Az ókorban azért ezek igen ritka kivételek voltak, ott még a pogányok is megbotránkoztak abba, hogyha valaki a saját szüleivel szemben tiszteletlen volt. Persze gonoszság akkor is volt, ez nyilvánvaló, de azért voltak bizonyos hagyományok, tradíciók, amit az ember nagyon komolyan vett, és az egyik az volt, hogy azért nem úgy volt, hogy a fiú oda megy, és a saját apját elkezdi oktatni, hogy figyelj, fater, nem jól csinálod a dolgokat. Na most az idősebb testvér gyakorlatilag ezt csinálta. Bement a házba, és nem ment be a házba, tehát mert eleve már ez tiszteletlenség volt, a saját apja ment ki elé. A saját apjának beszólt, hogy milyen dolog ez, így mondta, hogy a te fiadat. Ez is érdekes, az apja mondja neki, hogy a te testvéred. Az meg mondja neki, hogy a te fiad. Tehát mert eleve elhatárolta magát a testvérétől. Ja, a te fiad. Parázna nőkre költött a vagyonát. Most visszajön, és akkor levágatod neki a hízlalt borjút, stb. De már egyébként ugyanez volt még, tehát az apa, ugye mikor a tékozló fiú visszatért, ott is ugye az ember, ha logikusan gondolja, akkor ugye mit gondol? Bemegy a házba, odáll az apja elé, bocsánatot kér, stb. Itt is az apa rohant a fiú elé. Tehát teljes káosz az egész, itt egy olyan atyát látunk, akiről úgy néz ki, hogy nem tud a saját házában rendet tartani. Ugyanezt látjuk itt a Máté 25-ben is, olvasunk egy megtartandó esküvőről, aminek már az előzményei gyakorlatilag tehát komédiába illő, tehát egy vígjátékot lehetne ebből csinálni, hogy mi történt ott, hogy kezdődött az esküvő, mik voltak az előzmények, és ez tulajdonképpen azt mutatja számunkra, hogy nem lehet az Isten királyságában, értsétek meg, az Isten királyságában és az Isten királyságának a dolgaiban nem lehet emberi logikát keresni. Ne keresd az emberi logikát, mert nem fogod megtalálni. Nem fogod abban a logikát megtalálni, hogy lehet az, hogy a világ legjobb emberét, a világ mindenség urát, az Istent, aki testben eljött, megfeszítették, előtte még jól le is köbdösték, összeverték, agyonverték gyakorlatilag, megfeszítették, és harmadik napon föltámadt, és nem mutatta meg magát az egész világnak, hanem gyakorlatilag csak néhány száz embernek. Ebben nem lehet logikát keresni. Ez emberileg nem logikus. Mi teljesen másképp csináltuk volna. Például lehet, hogy nem is hagytuk volna magunkat megölni. Ha megöltek volna minket, akkor is azt mondtuk volna, jó, harmadik napon föltámadunk, és megmutatjuk ennek az egész mocskos társaságnak, megmutatom, hogy én ki vagyok. Ugye én emberileg így jártam volna el. Isten nem így járt el. Ne keresd a logikát abba se, hogy volt egy ember, aki, ugye Elizeus, aki a városba odament egy kúthoz, beleszólt egy csomó lisztet, és azt mondta, hogy ez a víz mától meg fog gyógyulni. Próbáld meg itt ezt megtenni, itt mondjuk itt Budapesten a szökőkúthoz odamész, beleszólsz egy zsák lisztet, kihívják a mentőket, és elvisznek egyből. Ebben nem lehet logikát keresni. Nem lehet emberi logikát keresni abban sem, hogy itt néhány ember most hallgat egy emberi beszédet, és elhiszi azt velem együtt, hogy ezen az emberi beszéden keresztül, egy ilyen Miki egéren keresztül, mint amilyen én vagyok, valamilyen isteni dolog ki fog jönni, valamilyen természet feletti. Ebben nem lehet logikát, ne is keres ebbe logikát. Nem lehet logikát keresni az Isten királyságába, emberi logikát. És ma a pszichikai embereknek azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb problémája, hogy megpróbálják, és sokszor mindannyiunkat ez a kísértés elkap, hogy megpróbáljuk emberi logikával összerakni ezt az egészet, összerakni, rendszerré tenni, és akkor megérteni, és azt gondolni, hogy ha ezt így rendszerbe foglaltuk, megértettük, akkor működni fog. Nem fog működni. Mert az fog működni, amit a Szent Szellem megelevenít, az pedig soha nem lesz logikus a hústesti természetünk számára, még a lelkünk számára sem. Mindig utólag fogjuk megérteni azt, amit Isten munkál az életünkben. Itt is látjuk ezt, tehát itt is látjuk, hogy ugye van 5 bolond szűz, van 5 okos szűz, vannak az elárusítók, az is egy külön csoport egyébként, milyen érdekes, az is egy külön csoport. És az is egy külön csoport, vagy egy külön valaki, aki kiáltja, hogy jön a vőlegény, és van a vőlegény, és van a lámpás, és van az olaj, és mindegyikre lehet valamit mondani, és érezzük egyszerűen, hogy ez még mindig még mindig nem merítette ki azt, amit Isten akar a szellemünknek mondani ezen az üzeneten keresztül. Én azt gondolom, vagy azt látom jelenleg, hogy ami, ugye itt is két szót használ, az öt bolondra és az öt okosra, ugye az öt okos elszunnyadt, az öt bolond elaludt, ugye Klaudia beszélte erről. És azt gondolom, hogy az alvás, ami ma látható az egész világon egyébként, ez egy világjelenség, hogy nagyon sok keresztény alszik. Vannak némelyek, akik szunnyadnak, és azt gondolom, hogy vannak páran, akik meg ébren vannak. És nagyon sokan alszanak. És az alvás nagyon sokszor nem abból adódik, hogy az ember azt mondja, tehát nem mondják azt, hogy ami elhangzik, amit Isten mond, vagy ami le van írva a Bibliába, amit mond az ige hirdető, az nem igaz. Nagyon sokan ezt nem mondják, hogy ez nem igaz. Hanem azt mondják, hogy nem igaz az én életembe. Igaz, csak nem az én életembe. És jönnek a hétköznapok, a hétköznapoknak a nyomorúságai, nehézségei, és a hétköznapoknak a nehézségein, a szürkeségén keresztül próbálja neked az ördög bizonyítani azt, hogy a te életedben az ige nem igaz. És ekkor történik egy olyan dolog, hogy az ember elkezd elaludni. Elkezd a szellemi felfogó képessége egyre jobban tompulni. És az a veszélyes ebbe, hogy ahogy tompul az embernek a szellemi felfogó képessége, egyre kevésbé hiányzik neki Istennek a jelenléte. És igazából a döbbenetes, hogy egy idő után nem is hiányzik neki Isten jelenléte. Egy idő után nem hiányzik neki az ige, nem hiányzik neki a Szent Szellemmel való közösség. Lehet, hogy eljár az összejövetelekre, lehet, hogy néha kinyitja a Bibliáját, de igazából valahogy az egész nem hiányzik neki. Elboldogul, el van valahogy a világban, és igazából nem mondja ki, de valahol a szíve mélyébe, a szíve mélyére beívódik az, vagy a lelkébe beívódik az, hogy valahogy az én életemben nem igaz az ige. Tudom, hogy mit kéne csinálnom, tudom, hogy mit kellene tennem, tudom, hogy imádkoznom kellene, tudom, hogy Bibliát kellene olvasnom, tudom, hogy ragaszkodnom kéne azokhoz az ígéretekhez, amiket Istentől kaptam, de valahogy nem megy, és az én életemben ez nem igaz, nem működik, nem megy, és elalszik. Elalszik, és tompává válik a természet felettire. És valóban lehet, hogy van nála ige, van nála ige. Az, hogy van nála ige, az nem feltétlenül azt jelenti csak, hogy van nála egy informális tudás, hanem van nála olyan ige, ami valamikor kijelentés volt a számára. De a kijelentés, ha az ember nem ápolja a kijelentést, ha nem őrzi a kijelentést az ember, ha nem tartja meg a szívében az ember a kijelentést, ahogy a példabeszédek 4-ben is olvassuk, akkor a kijelentés el tud halványulni, el tud homályosodni az ember számára a kijelentés, és előbb-utóbb a kijelentés már valóban csupán egy információvá válik. Az ember visszaemlékszik rá, hogy igen, valamikor az az ige nagyon-nagyon sokat jelentett nekem. Valamikor. Ez az, amikor a lámpásban már nincs olaj. Tehát megvan a lámpás, megvan az ige, de nincs benne olaj, mert a lámpást, az igét, a kijelentést folyamatosan öntözni kell. Ahogy a magot is öntözni kell az esővel, és ahogy olvassuk a Jakab levelében, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt. Imádkozott, és lett, vagy nem lett eső, aztán imádkozott, és lett eső. Tehát ez azt is jelenti, hogy amikor te imádkozol, akkor kapsz esőt a mennyből, és ez a mennyből jövő eső, a Szent Szellemnek a jelenléte, a Szent Szellemnek az esője, elkezdi öntözni a magodat, azt a magot, ami benne van a te szívedbe, azt a magot, amit Isten helyezett beléd, elkezdi öntözni az eső, amikor imádkozol. elkezd az a lámpádba jönni az olaj, amikor imádkozol, és így mindig a kijelentés, még hogyha 30 évvel ezelőtt is kaptad, akkor is mindig friss marad a számodra a kijelentés. Persze jönnek rá újabb kijelentések, de tudjátok, az ember életében vannak ilyen sors határozó igék, ilyen sors döntő igék. Nekem is van 2-3 ilyen igém. És rájöttem, hogy ezekkel az igékkel naponként imádkozni kell, mert ha ezt nem teszem meg, elhalványul, valahogy ez az egész úgy van kitalálva, hogyha kijövök a természet felettiből a természetesbe, akkor minthogyha a függöny bezáródna előttem, minthogyha a falat fölhúznák előttem, és már nem látom a természet feletti világot, már nem látom a mennyei világot, és az egész valahogy elhomályosodik a számomra, és már nem látom olyan élesen azt, amit Isten mondott nekem, amit Isten mutatott nekem. Miért? Mert nincs olaj a lámpásban. Már csak lámpás van, olaj nélkül. És elkésik a vőlegény. Ami azt is jelenti, hogy például lehet, hogy a válasz az imádra késni fog. Tudjátok, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy eljön az Úr, az nem azt jelenti csak, hogy Jézus másodszor is visszajön. Ez nem igaz. Amikor eljön az Úr, az a nagyon sok mindent ért a Biblia ezen a mondaton. Például mondja az ige egy helyen, az Úr gyors felhőkön Egyiptomba megy. Azt hiszem Ézsaiás 20-ba van, vagy nem is tudom hol. Nyilvánvalóan nem azt jelentette, hogy Isten fölpattant egy felhőre, és hopp, gyerünk Egyiptomba. Hanem ez egy szellemi, jelképes beszéd volt, akik akkor olvasták, azok tudták azt, akik értették ezt a proféciát, hogy Egyiptomba hamarosan valamilyen nagyon szörnyű ítélet dolgok fognak történni. És meg is történt, mert Nabukodonozor Egyiptomba is bement, és ott is elvégezte a dolgát. Tudjátok a történelemből, hogy Egyiptommal is mi lett. Jakab is mondja egy helyen, hogy eljön az Úr, nem késik. Ott sem arról van szó csak, hogy tartsatok ki, amíg másodszor visszajön Jézus, hanem például, mikor te imádkozol, és várod a választ az imádra. Ott is gyakorlatilag, amikor eljön a válasz, akkor a válaszban eljön az Úr. Érted? Azt mondja Ábrahámnak az Úr, mondja, hogy egy év múlva eljövök, és Izsák meg fog születni. Az eredetiből így is le lehet fordítani, hogy egy év múlva eljövök Izsákban. Nem jött vissza az Úr ugyanúgy, nem jött egy év múlva ugyanúgy vacsorázni hozzá, mint ahogy akkor vacsoráztak, ugye ott azt hiszem talán a Mamrét tölgyesénél, vagy hol volt ez a jelenet. Nem jött el, de mégis amikor Izsák megszületett, akkor az Izsák megszületésében, az magában az eseményben, magán az eseményen keresztül eljött az Úr. Nem Izsák volt az Úr, hanem abban az eseményben, hogy ő ott megszületett, abban az eseményben eljött az Úr. És amikor Jézus arról beszél, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, ott is arra kell gondolni, arra is kell gondolni. Vannak olyan korszakváltások a világban, történnek olyan események az egyházban is, a világban, sőt a te életedben is történhetnek olyan események, amelyekben eljön az Úr. Eljön az Úr, például amikor férhez mész, abban az eseményben eljön az Úr. Vagy amikor megnősülsz, eljön az Úr abban az eseményben, nem a feleségedben, ne borulj le előtte, de abban, mert aztán úgy is rájössz, hogy kivel házasodtál össze, hogy ő is csak ugyanolyan szent, mint te, és aztán majd egymást csiszolgatjátok nagy szeretetben, dicsőség az Úrnak. De, ez jó dolog ez amúgy, de abba az eseménybe, ezt komolyan mondom, tehát abba az eseménybe eljön az Úr, vagy mikor megszületik a gyermeked. Megszületik a gyermeked. És abban az eseményben eljön az Úr. Eljön az Úr. Vagy egy tegyük fel, itt a gyülekezetben történik valami. Meggyógyul egy beteg, vagy megtér hirtelen 100 ember, vagy nem tudom, most akármit mondhatnék. Eljött az Úr a gyülekezet számára. Eljött az Úr egy korszakváltó eseményben. Eljött az Úr egy ima meghallgatásban. És itt is a tíz szűz példázatán sem azt kell feltétlenül érteni, hogy na, akkor most mi lesz Jézus második eljövetelével? Hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Hogy azt megmondta Jézus, sem a napot, sem az órát nem tudjuk, hogy ő hogy jön el, mikor jön el, stb. Mit is jelent ez az ő eljövetele, mert egyébként nem azt jelenti, hogy fölnézel az égbe, és akkor egyszer csak fölkiáltasz, hogy te, Mari, nézd föl, látod, ott lovagol valaki az égen. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem így fog történni, hogy valaki lovagol az égen. Mert tudjuk, hogy ezek jelképek, mert maga az angyal is megmondta Jánosnak, hogy ezek jelképek. A jelképeket a Szent Szellemnek ki kell bontania. De egy biztos, hogy amikor Isten beleavatkozik a történelembe, azt mindenki tudni fogja. Ez biztos. Ez az egy, ez biztos. Tehát visszatérve erre, hogy az ember, ha elalszik, és elaludhat, például mint ezek a bolond szűzek, és az elalvásnak van egy óriási következménye, hogy amikor az alvásból történik egy ilyen hirtelen felébredés, az nagyon kegyetlen tud lenni, és például előfordulhat az, hogy az alvás miatt az ember pontosan lemarad arról, az Úrnak arról a fajta eljöveteléről, vagy arról a korszakváltásról, amibe be kellene lépni, amibe át kellene lépnie. Tehát nem tud fejlődni, nem tud növekedni, nem tud fölmenni, fölnőni a következő szintre. Tehát például csak mondok egy példát, hogy tegyük fel, hogy valakinek Isten elkészített egy áldást a számára. Megváltozhatna az egész anyagi élete, vagy megváltozhatna a társadalmi élete, vagy nagyon sok minden megváltozhatna az életébe. De mivel alszik, évek óta alszik, nem jár Istennel, nincs benne mennyei bölcsesség, nem a Szent Szellemnek a vezetése szerint éli az életét, hanem kószál össze-vissza, elutazik ahova nem kéne, nem utazik el ahova kéne, barátkozik akivel nem kéne, nem barátkozik akivel kéne, olyan gyülekezetbe jár, ahova nem kéne, ahova kéne, oda nem megy el, stb. Elmegy ide, oda, amoda, ezt csinálja, azt csinálja, és mi történik? Egyszer csak egy adott pillanatban nincs ott a megfelelő időben, a megfelelő helyen nincs ott, és ezért lemarad egy olyan dologról, amit Isten már az örökké valóságban elkészített a számára. Na ez az alvásnak a következménye, kedves testvéreim. Ez az alvásnak a következménye. Például ott az a nő előtte is nem ismeri fel, hogy őt kellene elvenni. Ott az a férfi előtte is nem ismeri fel, hogy ő hozzá kellene hozzámenni. Ott az a munkahely, és nem ismeri fel, hogyha oda megy dolgozni, akkor Isten megáldja. Ott az a szolgálati lehetőség, és nem ismeri fel, hogyha abba beáll, akkor lehet, hogy rajta keresztül a következő 20-30-40 évben Isten fantasztikus dolgokat tud elvégezni. Nem ismeri fel, mert miért nem ismeri fel? Mert alszik, és a saját hiú ostoba ábrándjait, álmait, elképzeléseit kergeti. Ez így történik. Nehogy azt higgyétek, hogy minden ilyen, tulajdonképpen ez is természet feletti. De ugye az ember várja a csodát, Uram, tegyél csodát, Uram, csinálj csodát, legyen csoda, legyen csoda. És megtörténne a csoda, csak egy probléma van, ahol a csoda megtörténne, ő ott éppen nincsen ott. Mit mondott Jézus még a halála előtt? Feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Aztán persze utána különböző helyeken, különböző féleképpen megjelent különböző embereknek, hol Jeruzsálembe, hol itt, hol ott, de mit mondott a tanítványoknak a halála előtt? Feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Na most, amikor ugye ezt újra megüzente nekik Jézus már a feltámadása után, ugye Márián keresztül, most mi lett volna, hogyha azt mondják a tanítványok, hát kit érdekel? Én elmegyek New Yorkba, vagy mit tudom, ugye akkor az még nem volt. Elmegyek, mit tudom, Líbiába, mert éppen olyan kedvem van. Ez kit érdekel? Az Úr jöjjön oda Líbiába. De ő azt mondta, hogy előttetek megyek Galileába, és értsétek meg, vannak olyan helyek, időzítések, ilyen isteni időzítések. És az isteni időzítésekbe, ezekbe az isteni sorsforduló pontoknál, sorsfordulatokba csak a mennyei bölcsesség által tudsz belekerülni. Úgy, hogyha vezetve vagy a Szent Szellemtől. Mert a Szent Szellem pontosan ezekbe az isteni időzítésekbe akar belevezetni. Ezekbe a kairosz időkbe, ezekbe a kairosz pillanatokba. És ez az öt bolond, ez gyakorlatilag erről maradt le. És nagyon sok minden el tudja altatni az embert. Tehát egyrészt el tudja altatni az embert az, amikor enged a hétköznapoknak a nyomásának, enged, és elhiszi az ördögnek azt a hazugságát, hogy az én életemben nem fog működni az ige. Erre, hogyha mivel azt elhiszi, és akkor még ugye, ha még bűnt is követel, mert elő is fordulhat ez, akkor utána még az ördög azt is fogja neki mondani, hogy eddig talán még működött volna, de mivel, hogy most még bűnt is követtél el, most már aztán tényleg véged van. És az ember elhiszi ezt a hazugságot. Ez az egyik módja az elaltatásnak. Tehát ez az egyik módja. A szürke hétköznapok. A szürke hétköznapok. És ebből létre tud jönni egyrészt egy hitetlenség, de ahogy mondtam is nektek, hogy én persze hitetlenség, de nem is hitetlenséget érzek én most sok esetben a levegőbe, ebbe a mai világba, hanem a félelem. A jövőtől való félelem. A holnaptól való félelem. És nem véletlenül mondta Jézus, hogy ne ilyen értelemben ne foglalkozz a holnapra. Ez nem azt jelenti, hogy élj a mának, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy mindig azt az adott pillanatot ragad meg az életből, amit éppen most Isten idead a számodra. Tehát amikor te olvasod a Bibliát, akkor azt az igét ragad meg, amit éppen érzel, hogy az intuíciódra Isten azt az igét rá akarja helyezni. Ne keresd azt, hogy Isten holnapra, jövőre mit akar neked mondani. Van, amikor keresni kell egyébként, ilyen is van, mert a Szent Szellemről mondja Jézus, hogy megjelenti a bekövetkezendőket. De azt a legtöbb esetben én is ezt tapasztalom, hogy azt kell megragadni, amit éppen Isten ma cselekszik. Mert Isten, ő a szelleme úgy folyik, mint egy folyó. A folyó az egyik jelképe, nem csak az olaj, meg az eső, meg a különböző, a tűz, szél, stb., hanem az egyik jelképe az Isten szellemének például a víz, ugye például a folyó. A folyó. És a folyó folyik. És neked a folyó folyásának a sodrásába kell benne lenned igazából, és együtt kell folynod a folyóval, ezzel a mennyei folyóval, tehát a Szent Szellemmel, együtt kell haladnod, és ez azt is jelenti, hogy mindig azt kell megragadnod, amit a Szent Szellem éppen eléd helyez. Mindig abban kell benne lenned, amiben éppen a Szent Szellem benne akar téged látni. És mindig ott kell lenned, ahol a Szent Szellem látni akar. Azzal kell foglalkoznod mindig, amit a Szent Szellem akarja, hogy foglalkozz vele. Ne aggodalmaskodjál, ne kezdjél el gyötrődni azon, hogy mi fog veled történni holnap, mi lesz a gyerekeddel, mi lesz a mit tudom én kiddel. Ha az ember, értsétek meg, például itt egy nagyon jó példa a gyermeknevelés. Ugye én még az elején vagyok ennek, mert az egyik gyerekem 8, a másik az 6 éves, de a saját bőrömön is tudom, hogy nem szabad ezeken gondolkodni, hogy mi lesz a gyerekemmel 10, 20, 30, 40, 50 év múlva. Egy dolgot megtehetek, hogy igyekszem őt jól nevelni, és imádkozom érte, és az imádság következtében, és az Isten igéjének a következtében el tudom hinni azt, hogy a gyerekemnek a következő 10, 20, 30, 40, 50, 100 éve és örökkévalósága Isten kezében van. Ez kell csinálni, ebben hiszek. De hogyha azon kezdek aggodalmaskodni, hogy mi lesz a gyerekemmel 20 év múlva, 40 év múlva, és jaj a gyerekem, és forgok a gyerekem körül. Ezt a Biblia bálvány imádásnak hívja, mert nekem nem a gyerekem az Istenem, nem a gyerekem előtt borulok le, nem Ő nem azt mondja Isten igény, ne legyenek én előttem idegen Istenek, kivéve a gyereked, a férjed, a feleséged, hanem azt mondja, senki ne legyen én előttem, semmilyen bálványod ne legyen. Ugyanígy bálvány lehet az, amikor az ember elkezd aggodalmaskodni. Miből fogok megélni? Lehet, hogy nincs egy fillérje se, de mégis a pénz a bálványa. Nincsen 500 forintja se, de a pénzzel foglalkozik, hogy miből, mennyit, hogyan, honnan szedem össze, stb. Mit fogok enni, a bálványa a pénz. Van, akinek a bálványa a megérhetéssel való foglalatoskodás. Van, akinek a bálványa a gyereke, a ruhái, az autója, a laptopja, a mit tudom én milyen. Jaj, mi lesz a jövőben, ha tönkre megy, hogy fogok venni másikat, mit tudom én, ilyen banális dolgok. És az ember belemegy egy ilyen félelembe, a félelemnek egy ilyen spiráljába, és egyszerűen retteg, fél, hogy miből fogom a számlámat kifizetni, miből fogom eltartani, miből fogom megvenni, miből fogom, hogy fogom eladni, stb. És egy teljesen pszichésen az ember teljesen tönkre tud menni. Teljesen. És az ember a végén nem hiszi el, egyszerűen nem tudja elhinni, hogy az ige igaz az ő életébe. És azért nem tudja elhinni, mert beengedte valamikor az életébe ezt a tompaságot, ezt a szellemi lustaságot, a félelmet és az egyéb ezzel járó dolgokat, és valóban a végén, mivel a félelem is egyfajta hit, beteljesedhet az életébe, hogy amitől féltem, az jött rám, az következett rám. Ez az egyik módja az elalvásnak. Most van egy másik módja, szeretném ezt nektek megmutatni. Lapozzatok az Esdrás 4-hez. Ez az, amit az Esdrás 4-ből mutatok neked, nektek, ez is egy nagyon érdekes módja az elalvásnak. Itt az egész Esdrás 4-et olvassuk fel.